Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
És itt, a csendesség szálokban jöttem rá, hogy azt, hogy a munka nemesét nem más találta ki, mint ezek az emberek, akik itt egész éjszaka, ölükben a szép kisasszonyokkal ettek és ittak, ezek a gazdagok, akik olyan boldogok tudtak lenni, mint a kisgyerekek. És én meg abban a hitben éltem, hogy a gazdagokon holmi ártok, vagy micsoda ül, hogy csak a kunyhók, a kis tiszta szobák, a savanyú leves és a krumpli töltheti el üdvvel és boldogsággal az embereket, hogy a gazdagság az valami ártok. Ám úgy látszik, ezt a papolást is, hogy micsoda boldogság kunyhókba lakni, ezt is a mi vendégeink találták ki, akiknek teljesen mindegy volt, mennyi pénzt költenek el egy éjszaka, és akik csak úgy szórták a hasas bankókat a négy világtáj felé, és ettől jól érezték magukat. Sosem láttam olyan boldog férfiakat, mint ezek a nagyiparosok meg gyárosok voltak. Mint már mondtam, úgy tudtak rakoncátlankodni és örülni az életnek, mint holmi kis csibészek, még ugrották is egymást, kelepcét állított egyik a másikának, annyi mindenre volt idejük. És a nagy vidámság közepette hirtelen megkérdezték a szomszédjuktól, nincs-e szüksége egy vagon magyar hízóra, vagy kettőre, netán egy egész vonatnyira. És mások, miközben az apulofát hasogató mindenes nézték, ezek a gazdagok ugyanis azt hitték, hogy mindenesünk a földkerekség legboldogabb embere. Elábrándozva gondoltak erre a munkára, amit örökké magasztaltak, ám sohasem csináltak, és ha csinálniuk kellene, boldogtalanok lennének, oda volna a boldogságok, és ekkor egyikük egyszerre csak a szomszédjához fordult, hogy volna Hamburgban egy hajórakomány kongói tehérbőröm. Nem tudod, mihez kezdjek vele. És a másik, mintha nem is egy egész hajórakományról, hanem csak egyetlen tehénbőről lenne szó. Hány százalékot kapok? És az első azt mondta, hogy 5-5, erre a másik, hogy 8-at. Kockázatos a dolog, biztosan férges a bőr. A négerek mindig rosszul sózzák be. Erre az első odatartott a tenyerét, és azt mondta, legyen 7. És kis ideig farkas szemet néztek, és aztán kezet fogtak. És visszamentek a kisasszonykákhoz, és ugyanazzal a kezükkel továbbfogdosták a mesztelen nő kebleit, és a felfésült kis szörpéhedombot a hasuk alján, és úgy csókolták őket tele szájjal, mintha osztrigát ennének, mintha főtt csigát szürcsölnének. De attól kezdve, hogy megvették, vagy eladták a vonatnyi sertést, meg hajónyi tehénbőrt, attól a pillanattól kezdve, mintha 20 évet fiatalodtak volna. Némely vendégünk itt egy egész utcasornyi bérházat vett vagy adott el, sőt, egy vár és két kastély is nálunk cserélt gazdát, adtak itt el gyárat, a vezérképviselők itt egyeztek meg egy egész Európára kiterjedő borítékexportban, volt, hogy itt állapodtak meg egy 500 milliárd koronás kölcsönben valahová Balkánra, eladtak itt már 2 vonatnyi lőszert, megegyeztek jó néhány arab ezred felfegyverzésében, és mindig ugyanazzal a körítéssel, pezsgő, kisasszonyok, francia konyak, és egy pillantás az ablakból a felülről megvilágított, fát aprító mindenesre. Thank you. 2026. február 14-én Hangtörténetek című műsorunk 152. epizódjába köszönti kedves hallgatóink, a drága barátaink, a dr. Szoba Attila és Ila Gábor. Mai összeállításunkban Vivaldi, Beethoven, Brahms és Chopin muzsikája mellett a múlt héten már érintett Rabal szöveggel marasztaljuk önöket, reméljük, hogy ma sem bánják meg, hogy velünk tartanak. Hogy került a csizma az asztalra, és hogy mit hallgattunk pontosan, arra szokás szerint kedvenc zenei szerkesztőnk válaszol. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó. Nem tudom, volt egy csizmája Rabalnak, egy nagyon civil ember volt szerintem, inkább a cipő illene hozzám. Városi ember volt, prágai, és világéletében pacifista, bár ez a részlet, amit hallottunk, az, hogy egy másik cseh szerzőt parafrazáljunk, Kunderát, inkább a lét elviselhetetlen nehézségéről szól. Ez volna tehát annak a részletnek a lényege talán, amit a Őfelsége pincére voltam című kiváló regényéből hallottunk. Megígértük múlt héten, miután meglehetősen lehúztuk hát hazafiasság tekintetében Rabalt, ugye Spiro György írása kapcsán, hogy egy kicsit rehabilitáljuk. Hát az igazság, hogy mondjuk a Rabalon sok rehabilitálni való nincsen, mert eléggé világosan kifejtette számtalan regényében és írásaiban, hogy ő valóban békepárti, nem eufemisztikusan, ahogy manapság egyesek használják ezt a szót. Ő egyszerűen csak az az alkat, aki nem Petőfi Sándor, tehát nem az a forradalmártikus, aki az első sorban kiáll az ellenséggel szembe, széttépi az ingét és követeli, hogy ide lőjetek. Mindvégig egyértelműen kiállt a rezsim ellen, a kommunizmus ellen. Ma voltak olyan időszakai, amikor azt akár meghunyászkodásnak is lehet nevezni azt a mozgat a gesztusokat, amiket ugye tőle tapasztalhattak kortársai. Az 1968-as szovjet bevonulás után például nem tiltakozott hangosan, sőt adott egy interjút, melyben lényegében inkább a politikusnak minősítette magát. Majd aztán az 1977-es Kárta 77-es sem írta alá. Nagy kollégájától, Václav Haveltől eltérően, aki voltak éppen kezdeményezője volt ennek a Kártának. Most, ha megnézzük, hogy ez a Romániában is az egyetlen, aki a Kárta 77-re annak idején reagált, az Paul Goma volt. És az ő nyílt levelét is, amit a román rezsimnek írt, csak néhányan írták alá, illetve támogatták pontosabban. Mondjuk Magyarországon azért sokkal jobb volt a helyzet, ott több mint 200-an írták alá nagyon sok jeles közéleti személyiség író, de ott is találunk olyan neveket, akik ordítóan hiányoznak a legnagyobbak közül. Úgyhogy nekem az az véleményem, hogy Rabalt elsősorban olvassuk, örvendjük annak, hogy magyarul is olvasható, és a szarkazmust, a karcosságot azért, a rendszerellenességet, pontosabban az elnyomó rendszerekkel való ellenkezését azért az az érzésem, hogy minden oldalából kiolvashatjuk. Visszatérve zenéinkhez, az első két darab, amit hallani volt alkalmunk, az egy régi német barokk szerzőtől származik, Johann Paul von Westhoff-tól, aki Johann Sebastian Bachnál körülbelül egy olyan nemzedékkel volt idősebb. Két darabját hallottuk, hegedűre és basso continuo-ra. A címe a szonátának Imitazione delle campane, vagyis harangutánzás, egy öttételes mű. Westhoffról annyit illik tudni, hogy drezdai volt, megfordult azért a weimari udvarban is. Korra talán legtekintélyesebb német hegedűse volt, annyira tekintélyes, hogy maga Johann Sebastian Bach is, akivel valószínűleg találkozott weimari udvarban, ugye egy időben ott szolgáltak, és kifejezte hódolatát a jóval idősebb mesternek. Ő volt egyébképpen az egyik első barokk szerző, aki szóló hegedűre írt darabokat. Ezek a szvitek egészen 1971-ig elveszettnek minősültek, majd aztán megtalálták őket. És kimutatható, hogy ezek a szoboszvittek igen nagy hatással voltak Bach szólóhegedű szonátáira és partitáira. Erről a témáról máskülönben igen sokat tud egy magyar hegedűs, Iczis Tamás, aki a Debreceni Egyetemen docens. Ő egyébként éles hegedűs, és egyúttal nagyszerű zongorista is, elsősorban a jazz és azonban is a ragtime területén tevékenykedik, van neki egy bandája. A zenét kiválóan adták elő a Le Plaisir du Parnasse, Parnasse Ömei című együttes tagjai. A Westhoffot követő zenénk az ugyancsak barokk zene volt, Vivaldi azon operájából, amit nem is olyan rég eléggé lehúztunk, az a Tonein Villát című operájából, ez volt az első operája. Nem mesélnék most róla semmit, csak annyit, hogy azért sokan szeretnénk így áriát írni, mint hogy Vivaldi itt ebben a gyengének mondott operájában. Ugye az első bevonás 11. színéből a Gelosia tuggia rendi l'alma mia című operáját hallottuk, ami magyar fordításban féltékenység, te már a pokolnál is rosszabbá teszed a lelkemet. Néhány szóta az előadókról. Léa de Sandre, egy francia-olasz fiatal mezzoszoprán, kristálytiszta hangú, mint hallhattuk. Az ő férje Thomas Dunford Lantos, akit csak úgy emlékszem, nemrég hallhattunk valamelyik műsorunkban. Az együttest pedig William Christie vezényli, most már idős mester, barokk egyik legnagyobb ismerője, aki amerikai születésileg ott is végezte az iskoláit, azonban a vietnámi háború pont a hadköteles életkorában érte, és szépen fogta magát, átelezett az óceánon, és Franciaországban telepedett le. Nem volt hajlandó egy kelet-ázsiai ország elpusztításában részt venni. Több mint 55 esztendeje él Franciaországban, Franciaország megbecsült polgára, és egyik legmesteribb előadója a barokk zenének, úgyis mint cembalista, úgyis mint zenekarvezető. Beethoven vonos négyeseinek középső csoportjából az utolsót hallhattuk, az úgynevezett Quartetto Seriosót, a F-moll quartet első tételét, az Allegro con Briót, a Borodin quartet páratlan előadásában. Ez egy olyan vonos négyes, amit eredetileg egy ilyen szűk, hozzáértő, baráti körnek szánt Beethoven, és feltett szándéka volt, hogy soha ez nyilvánosságra nem fog kerülni, ugyanis olyan zeneszerzési innovációkat vezetett be, amit véleménye szerint közönség nem értékelhetett, nem értett volna, amiknek ő azonban nagy jövőt szánt, ugyanis a későbbi műveiben majd valóban be is építette ezeket. Napóleoni háborúk idejében vagyunk, 1809-ben, máskülönben ez az az esztendő, amikor tavasszal Napóleon már másodszor vonul be Bécsben, és miután ugye a császári udvar dicsőségesen elkotorozott a Schönbrunni kastélyból, ott veri fel hadiszállását Napóleon, hát ez Beethoven mélységesen felháborította. Ugye közismert, hogy ő eredetileg a harmadik szimfóniáját is, az Eroikát neki dedikálta volna. Utána meggondolta magát, és sikerült a kognitív diszonanciáját legyőznie, és ágáz Napóleon ellenessé vált. Ebben az időben már az volt, régóta. Talán ez a felfordulás is, amit Bécsben Napóleon komár zsarnoki jelenléte létrehozott, talán is okozza ezt a erőteljes hangulatot, ami az első tételből sugárzik. Következő szerzőnk az Brahms első szimfóniájának az első tétele. Talán nem is véletlen, hogy így követik egymást Beethoven és Brahms, ugyanis Brahms első szimfóniája premierje idején 43 éves volt. Több mint 20 esztende, hogy elkezdte írni, és rengeteg kétség gyötörte. Az igazság, hogy ő is átérezte azt, hogy Beethoven után szimfóniát írni valami egészen fakmerő vállalkozás. Így hát nagyon hosszú kísérletezés, javítgatás után született meg végül is ez a munka. Viszont amikor a zenekritikusok és a nagyközönség hallotta, akkor egyértelműen mindenki azt mondta, hogy hát íme itt a 10. szimfónia, utalása arra, hogy méltó utódja született a nagy beethoveni szimfóniáknak, ebben a Brahmsi első C-moll szimfóniában, aminek a hangneme máskülönben azonos az 5. beethoveni szimfóniájával, leginkább ehhez és a 9. hasonlít. Pontosabban annak a vonalát viszi tovább. Ez az a beethoveni harc, a gyenge ember és a kegyetlen, kíméletlen sors között, ami végül is nem töri meg az embert. Ez a alapgondolat van romantikus tartalommal nagyszerűen feltöltve. A karmester az Karl Anton Rickenbacher volt, egy svájci karmester, aki Karajan és Jacques Boulez tanítvány volt. Az együttes pedig a Budapesti Rádió Szimfonikus Zenekara, régebbi nevén a Budapesti Szimfonikus Zenekar. Ezen a néven alapított a háború után Tuhnányi Ernő. Thank you.
Szokatlan hosszúságban, de megérdemelten hallgattuk Brahms numero 1-es szimfóniának első tételét, és nem kevésbé szép zenével folytatjuk Chopinnel.
Igen, az angora irodalom egyik legnagyobb mesterművével, ezt bátran mondhatjuk, Chopin negyedik balladájáról, ugye ez az utolsó balladája, négyet írt összesen, ezért módban született. Istenképpen vetélkedik és próbál túlélni a sors viszontagságaival szemben. Vannak olyan részletek, amik kifejezetten melankolikusak, mindesetre előfordulnak azért olyan percek is, a megnyugvás és a derű percei. Sőt, az a gyönyörű dallam, amit már az első részben megtalál, és ami végigvezeti az egész balladát, az is kerül olyan helyzetbe, hogy egyszerűen érezzük, hogy a szerző kicsibe vonja ezt a dallamot, próbálja eltörölni, de hát az új erőre kap, és mégis aztán győzedelmesen ér véget a ballada. Rendkívül nehéz technikailag, de természetesen ez Vásári Tamásnak nem okozott gondot. Ez az okozott, ez múlt időben hangzik el, sajnos Vásári Tamásról is már csak múlt időben beszélhetünk. Pont a múlt heti adásunk felvételének napján távozott az elágazó ősvények kertjébe az egyik legnagyobb valaha élt magyar zongorista és karmester. Ő csodagyerekként kezdte, Doknányi Ernő tanítványa volt, és 20 évesen már Kovács Zoltán mellett volt tanársegéd a Zeneakadémián. Közben szólt az ő életébe is 1956, a forradalom után Svájcba kötött ki, aminek köszönhetően aztán végül is nagyon röviden megnyíltak számára a világ nagy hangversenytermei, világszerte ismerté vált elsősorban, mint zongorista, egészen finomkezű, világszerte méltatott Chopin interpretátorként tartották számon. Később majd, amikor lehetséges volt, akkor a magyar zene életben is egészen idős koráig aktívan részt vett. Hallgassuk tehát a Chopin F-moll balladáját Vásári Tamás előadásában, és gondoljunk a nagyszerű magyar zenészre.
Vásári Tamásra emlékeztünk Chopin F-moll balladájával. Mivel búcsúzunk ma, Attila?
Egyik kedvenc könnyebb műfajom az a fado. Ez egy portugál műfajú zene, azt hiszem már beszéltünk műsorban rólam. Viviane Parra fog énekelni egy véleményem szerint gyönyörű fadót egy 2015-ös Confidencias című lemezéről.
Ezzel kívánunk tehát ma önöknek további kellemes estét, a jövő héten ismét várjuk önöket. 153. műsorunkba tehetik, akkor is hallgassanak minket, a viszonthallásra.
Uma manhã de sol, igual a tantas outras, numa cidade distante, numa passar na rua em passos apressados, tensão indisfarçável a crescer no ar. De repente quebrou-se a paz deste dia com uma rixa de gangues rivais e no fugir na rua com o coração na boca, procurando um abrigo como louca, vendo uma porta aberta numa pequena tienda. Se refugiou, que sensação tremenda. E lá dentro se ouvia uma voz, uma canção que cantava numa língua irmã. E essa voz